Adi Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozza vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.
Most pedig hallgassunk meg az igét. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 12. versétől. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benne lévő kegyelmi ajándékod, melyet a profécia által kaptál a vének kézre tételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magad is, hallgatóidat is.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük azt, hogy szabad van hozzánk. Köszönjük azt, hogy a Te igéd üzenete szólhat ma itt ezen az alkalmon is. Kérünk Téged, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, és Te vezess minket a Te igéden. Te mondd meg, Urunk, hogy mit akarsz, hogy cselekedjünk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a szolgálót is, az ige hirdetőjét. Te légy az, aki szólsz általa hozzánk, és tanítasz, és vezetsz a Te utadon minket. Kérjük, Urunk, hogy szenteld meg jelenléteddel ezt az alkalmat is, az Úr Jézus nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó néhányatokat közelről is ismerlek. Néhányatokat csak arcról, és hát azt sejtettem azért, hogy ide jártak ifibe, vagy innen az itteni körök valamelyikében vagytok tagok. Hogy mennyire oszloposak, vagy mennyire kevésbé azok, azt nem tudhatom. Bevezetőben csak néhány szót talán előjáróban magamról. Bruckner László vagyok, és még a gimnazista koromból rám ragadt a Siegfried név, Bruckner Siegfried után, úgyhogy gyakran inkább ezt szoktam meghallani a saját tisztességes nevem helyett, főleg ilyen ifi körökben, úgyhogy ha így szólítatok, azt is szívesen veszem. Gyógypedagógus vagyok, egy középiskolában dolgozom, és 4 gyereket nevelünk feleségemmel együtt, úgyhogy igyekszem gyakorolni ezt a relációt, hogy az idősebbek és a fiatalabbak. Hivatásomnál is fogom meg apaként is. A kelenföldi gyülekezetben nagyon sok időt töltöttünk el különböző ifikben, mint oszlopos ifi tagok is, időnként, mint vezető is, úgyis jelen voltam ott, és mondhatom, hogy nagyon kedvelt, vagy szívesen vett időszak volt ez az életemben. Korábban is most a munkám és más dolgok ezek ettől inkább elszakítottak, de ma is úgy érzem, közöttetek magamat, mint hogyha 10 éves lennék most is. A mai téma kapcsán, hogy tudnilik én és a nálam fiatalabbak, magam is elgondolkoztam erre. Minden előadó rákényszerül, mikor kap egy témát különösebb instrukciók nélkül. Én is elgondolkoztam egyrészt, hogy mi a csodát lehet erről a témáról mondani, hogy én és a nálam fiatalabbak. Hát igen, vagyok én, az én generációm, a legkiválóbb generáció, akik 68-ban születtek. És akkor aztán azok, akik még 68, 69, 70, 71-ben, mert akik utána születtek, az már egy más időszámítás. Hát szóval tényleg eltűnődtem azon, hogy hogyan is viszonyulok én azokhoz, akik nálam fiatalabbak, mit jelentenek számomra, vagy miért is vannak ők, én értem, vagy én ő értük. Hát ez nem egy egyszerű kérdés, ez biztos. És a készülés közben eszembe jutott, hogy 14 évesen, amikor konfirmáltam, akkor volt egy nagyon jó barátom, egy velem egykorú barátom, Zolinak hívták, és az a tragikus eset történt abban az évben, amikor konfirmáltunk, hogy az édesanyja meghalt rákban 34 évesen. Persze 14 éves korában az embernek a 34 éves felnőttek, azok nagyon is felnőttnek tűnnek, az egy felnőtt világ, az egy más világ. Én valamennyire próbáltam átélni, és azt hiszem valamennyire megértettem az ő kétségbe esett kérdéseit, amikor arról kérdezett, hogy szerintünk hogyan kéne elképzelni a mennyet, és hogy hogy lesznek ott az emberek, hogy találkozni fogja a mamájával, vagy pedig nem, vagy egyáltalán ez az egész dolog hogy van számára, ez egy nagyon nagy kérdés, egy nagyon éles, egy nagyon valódi kérdés lett, hogy hinni az mit jelent, hogy tényleg van-e örök élet. Az más kérdés, hogy most így felnőtt fejjel úgy látom, hogy 34 évesnek lenni az túlságosan is fiatal kor ahhoz, hogy az ember elmenjen ebből a világból, de ez akkor nem így tűnt. De anélkül, hogy elvenném ennek a kérdésnek az élét, hogy fölmerült bennem a készülés közben az a kérdés, hogy tényleg próbáljuk meg megválaszolni ezt a kérdést, hogy hány évesek leszünk a mennyben. Nem tudom, hány évesek leszünk a mennyben. Ez talán attól függ, hogy hány évesen halunk meg. Akkor ezek szerint a mennyben feltámadottak sokasága az botjával fog kopogni végig, és majd néhányan, akik abban a szerencsés helyzetben vannak, idézőjelben szólva, hogy elég fiatalon mentek el ebből a földről, azok ott vígan élnek, és támogatják az öregeket. Nem akarom elviccelni ezt a kérdést, csak mielőtt rátérnék arra, hogy én is a fiatalabbak, azt szeretném valahogy felvillantani, nekem a készülés közben úgy tűnt, hogy nem annyira az a kérdés, hogy én mennyire vagyok idős, és hogy vannak-e nálam fiatalabbak, sőt lehet, hogy ez a kérdés nem is annyira fontos. Bizonyos szempontból biztosan, de Isten szempontjából úgy tűnik, hogy ez a mennyben, ez szóval nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, hogy mennyi idősek leszünk, ha feltámadunk, és milyen testben fogunk feltámadni az életünk teljében 33 évesen, vagy 10 évesen, amiben nagy, mégis széles a látóhatár, és csupa perspektíva kínálkozik, vagy idősen, amit még én sem éltem át, bizonyára tapasztalatokkal, bölcsebben és rálátással együtt, hogy vajon ez mind a miénk lesz-e egyszerre, vagy külön-külön, vagy még ennél is több, vagy ez csak egy részlete, egy homályos képe annak, ami a miénk lesz mind. Én leginkább az utolsót sejtem róla. Ez biztosan egy titokzatos dolog, és az is eszembe jutott az az ige, amikor egyszer hasonlóan fajsúlytalan és rossz kérdést tesznek föl Jézusnak, amikor azt kérdezik tőle, hogy hát mondd csak ennek az asszonynak, akinek sok férje volt, végül is ki lesz a házastársa majd, amikor feltámad, mert ugye egyszerre nem lehet mind a hét, vagy mind az akárhány. És akkor Jézus mondja, hogy hát egészen másképp kellene gondolkodnotok, és én is azt gondolom erről a kérdésről, hogy bizonyára egész másképp kellene gondolkodnunk erről a kérdésről. És bizonyára ez nem számít majd a mennyben, hogy mennyi idősek vagyunk, hogy mennyi idő telt el fölöttünk, földi mércével mérve. De itt a földön számít. Kétségtelen, hogy a negyedik dimenzió elválaszthatatlan tőlünk. Tudnék az, hogy időben élünk, hogy a világ történelme egy pontján megszülettünk, és abban egy szakaszt megteszünk, és aztán kilépünk belőle. Ez tőlünk elválaszthatatlan. Ha nagyon figyelünk, akkor halljuk a homokszemeknek a pergését, és ez a másodperc is, ami alatt ezt kimondom, eltelik, de vajon tényleg telik valami fölöttünk? Ez nagyon-nagyon relatív dolog, hogy mi mennyire vagyunk idősek, és különösen úgy vélem, hogy Isten szemében vagyunk nagyon változatlanok abban a tekintetben, hogy ugyanaz a Bruckner László vagyok, mint aki voltam, mielőtt még megfogantam volna, voltam Isten gondolataiban, ugyanaz a Bruckner László vagyok, csak legtöbb másképp viselkedem, mint amikor óvis voltam, meg mint most, amikor felnőttebb vagyok egy kicsit. Tehát, hogy ez mind nem annyira számít Isten szemében, ezt vélem. Ezt azért bocsátom előre, mert hogy nehogy úgy érezzük, hogy el kell érnünk egy életkort ahhoz, hogy idősebbek legyünk valakiknél. Úgyhogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk mindannyian kivétel nélkül, akik most itt ülünk, hogy valakinél biztosan idősebbek vagyunk ebben a pillanatban. És ezt azért is mondom így az elején, hogy semmelyikünk ne csukja be a füleit, mert mindannyiunkhoz szól ez az ige, amit most mond Timóteusnak Pál. Mindannyiunkhoz szól Isten, hogy abban az életkorban, amiben vagyunk, igen, vannak nálunk fiatalabbak, akik nem egy korosztályba tartoznak velünk, hanem akik fiatalabbak, akik egy következő generáció, és akikkel kapcsolatban van talán valamilyen feladatunk vagy küldetésünk. Azt egyébként, hogy ilyen életkorokra osztható az életünk, azt mi magunk is érezzük. Nem csak azért, mert ilyen intézményes keretek között nevelkedünk, hogy óvodába járunk, meg alsó tagozatra járunk, meg felsőbe járunk, és amikor kicsik vagyunk, alig várjuk, hogy nagyobbak legyünk, hogy majd mi egresszíroztassuk a kisebbeket, hanem ezt talán, aki tanárként tanul pszichológiát, látja, hogy sok-sok pszichológus leírja, hogy vannak ilyen életkori szakaszok, vagy fejlődési szakaszok, de minden társadalom is megerősíti azzal, hogy legalább két nagy életszakaszra osztja a polgárainak az életét, egy felelősséget kevésbé viselő időszakra, ami eltart általában 18 éves korig, és egy úgynevezett felnőtt korra, amikor számon lehet kérni az illetőn sok-sok dolgot, legfőképpen a saját cselekedeteit. Ez a kifejezés, ez eredetiben latinul, hogy éjamának, ez nem hangzik túl jól, mert egy hedonista szemléletet tükrözött, azt a szemléletet, hogy élvezzük az életet, mert most van ez a pillanat, és ki tudja, mi jön holnap. Én ezt a mondást szeretem úgy kiforgatni, hogy éljünk ennek a pillanatnak, amiben most élünk, és vegyük észre, hogy az a korszak, legyünk akár tizenévesek, akár 20 éves fiatal felnőttek, akár idősebbek, hogy az a pillanat, az a korszak, amelyik számunkra most adatik, az a miénk, abban kellene teljesítenünk a küldetésünket. Becsüljük meg és keressük meg azt, hogy mi az, amit 10-20-30 vagy több évesen megtehetünk. Tehát még egyszer, mindannyian idősebbek vagyunk valakinél, és ez valamilyen feladatot ró ránk. Hogy mégis a mai alkalommal választottam egy számomra is kedves korszakot, az azért is kedves számomra ez a korszak, mert tudnék a tizenéves időszak, a tizenévesek időszaka vagy életkora, mert magam is nagyon kedveltem ezt az időszakot, és jól emlékszem rá, hogy mennyi változáson mentem keresztül, és ezt a mai napig is szívesen osztom meg a tizenéves diákjaimmal, meg egyszer majd a gyerekeimmel is, vagy a hasonló korú barátaimmal, mert ez egy nagyon nagy pillanat mindannyiunk életében. Választottam is egy az igehirdetésben Timóteus leveléből több részt, hogyha esetleg van nálunk Biblia, majd szeretném, hogyha ezt nyitva tartanánk a Timóteus első és második levelénél. Nem akarok összefüggő részeket belőle felolvasni, csak majd néhány vers részletet, hogy megvilágítsam belőle azt, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani. Miért pont éppen Timóteus levelét választottam? Azért, mert eltűnődtem azon, hogy a legjobb, hogyha egy bibliai példát nézünk arra nézve, hogy egy hívő ember hogyan viszonyul egy nála fiatalabb hívőhöz. Mert azt hiszem, hogy ebben a körben leginkább ez érdekel bennünket. És Pálnak és Timóteusnak a viszonya az életkorukból adódóan is, de más dolgokból is adódóan úgy hiszem, úgy vélem, hogy egy jó példa, egy jó modell. Miért is van szükségünk jó példákra, meg modellekre, különösen ebben az életkorban? Hát többek között azért is, mert ennek a tizenéves kornak nagyon is jellemzője, nagyon erős jellemzője az, hogy ez az az időszak, amikor önállósulunk, amikor, ha úgy tetszik, autonóm személyiségé válunk, egy olyan emberré válunk, akinek az életét, saját magunk életét többé nem mások fogják meghatározni. Egy olyan életkorba ér, aki tizenéves lesz, amikor kinyílik körülötte sok-sok lehetőség, ami addig nem volt az övé, ezek a kapuk addig nem voltak nyitva, és amiben lehet járni. És ez a sok út, ez a sok útelágazás, ez egy felelősség, meg egy izgalmas kaland is, és ebben mindannyian önállósulunk. Többé vagy kevésbé, erre rákényszerít mindannyiunkat az élet. Egész biztos, hogy ez az időszak konfliktusokkal jár. miért. Egyszerűen muszáj, hogy konfliktussal járjon az, hogyha valaki tizenéves. Mégpedig azért, mert ebben az életkorban muszáj megkérdőjelezni, hogy minden úgy van-e. Hogy úgy vannak-e jól azok a szabályok, mint amit a nagyok mondanak, az idősebbek mondanak. Nyilván, hogy a konfliktusok legnagyobb része a szüleinkhez kötődik ebből az életkorból, egyszerűen azért, mert velük találkozunk a legtöbbet. Aztán a konfliktusok másik nagy hányada többnyire tanárainkhoz kötődik, mert még velük vagyunk még azon kívül nagyon sokat a szüleinken kívül. És kevéssé kötődik ez a konfliktus más felnőttekhez, de általában is igaz, és ez így van rendjén, hogy ki kell próbálni, hogy ami körbevesz bennünket, vagy amit hiszünk, az tényleg úgy van-e. Lássuk meg azt, hogyha tizenéves barátaink vannak, vagy ránk bízottaink vannak, hogy az, hogy ők konfliktusos módon élnek, az ő szerepükből, vagy az ő élethelyzetükből teljesen természetes módon adódik, és ezt nem valami rossz dolognak kell vennünk, sőt, inkább valami olyan dolognak, amelynek gyümölcsei lesznek később. Többek között én magam is emlékszem erre az időszakra, hogy néhány év után, ami addig olyan természetesnek tűnt, gyerekisten tiszteletre jártam, konfirmáltam, megtanultam, hittem, a magam gyermeki eszével és szívével komolyan hittem, azt gondolom. Sok mindent átéltem addig, sok mindent igaznak találtam az igehirdetésekből, jól éreztem magamat a hasonlókorú tizenévesek között, jókat pingpongoztunk az ifi előtt, ezekre emlékszem a legszívesebben. És eljött az a pillanat, amikor egyszer nem mások kérdezték meg tőlem, hanem én kérdeztem meg magamtól, hogy de ez igaz? Szóval én becsültem az apámat, az anyámat, nem gondoltam őket rongyi embereknek, akikre nem érdemes hallgatni. Mindezzel együtt is ez nekem nem volt elég, hogy ők azt mondták, hogy ebben érdemes hinni, vagy ebben jó hinni. Szerettem azt a lelkipásztort, akinek a kezei alatt tanultunk. Nagyon sok jó történetet mondott, ami megragadta a szívemben, a gondolataim között, de ez önmagában nem volt elég ahhoz, hogy az a hit az enyém legyen. És úgy éreztem, hogy hát ez egy kicsit, elnézést a kifejezésre, egy pofátlanságnak tűnt számomra is, hogy Istent így megszólítani, de ez volt bennem, hogy ha van Isten, na hát akkor ő mutassa meg nekem, hogy van. Hát, ha vagy Istenem, hát akkor állj elő vele. Mert az, hogy nekem a saját szüleim, vagy a lelkipásztorok, akiknek ez a hivatása, és ezért kapják a fizetésüket, ezt mondják, hát az egy dolog. De nekem akkor tudni kellett, hogy mi a folytatás, hogy minek alapján döntsem el, hogy ki legyek, hogy mi legyen a hivatásom, hogy hogyan válasszak a sok életút közül, hogy az a lány, akivel akkor kezdtem el járni, hogy azt tekintsem-e a leendő feleségemnek, vagy ne. Ezek nagyon komoly kérdések voltak a számomra, és éreztem, hogy azt a diszonanciát, hogy ha van Isten, akkor ebbe bizonyára bele fog szólni, és tudni kellett, hogy van-e vagy nincs. Nagyon jól emlékszem ezekre a hónapokra, ezekre az évekre, amikor mindent kipróbáltam, hogy az enyém legyen. Ezt a pszichológiában egy ilyen ronda szóval mondják, azt hiszem, hogy interiorizálódás, amikor az értékek belsővé válnak, amikor a miénk lesz valami, amit mások mondanak, amikor átéljük, a magunkévá tesszük, és attól kezdve nem azért cselekszünk úgy, mert úgy illik, mert úgy várják el mások, mert muszáj, mert úgy várják el azok, akiket szeretünk, és ezért igyekszünk nekik megfelelni, hanem azért cselekszünk úgy, mert mi is úgy gondoljuk, hogy úgy jó, úgy helyes. És amikor ilyen belsővé válik a hit, meg egy csomó dolog, ami a felnőtt élet felé segít bennünket, akkor szépen lassan formálódunk, és lesz belőlünk valaki. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon értékes, és egy nagyon-nagyon sérülékeny életszakasz. Mindannyiunk életében. Mindannyian vissza tudunk emlékezni, szerintem nem csak nekem, hanem mindannyiótoknak, akik ezen átmentetek, vagy átmentek éppen. Nagyon sok élménnyel van tele ez az életszakasz abban a tekintetben is, hogy hol jól, hol rosszul csináltunk végig bizonyos dolgokat, bizonyára mindenki emlékszik olyan történetekre az életéből, amiben most belepirulna, hogyha el kéne mondani ebből az életszakaszból, és olyanokra is, amire azt mondaná, hogy na, ezt vállalnám most is, felnőtt fejjel is. Nem könnyű ez az út, és ezzel együtt is nagyon különleges, és mégpedig azért, mert hát ez egy jó hasonlat lenne a Márti, jutott eszembe a Martinec Márti, hogy ez az a pillanat, amikor még formálható az agyag, amikor még bármi lehet belőle, amihez jól meg kell gyúrni az igaz, hogy minden részében jól formálható legyen, de ez az a pillanat minden fiatal életében, amikor még mindenfelé elindulhat, amikor még nem tett le olyan mérföldköveket az életében, amelyekhez vissza kéne menni, vagy esetleg amelyek már felszedhetetlenül kijelöltek egy bizonyos életutat vagy életpályát a számára. Egészen biztos, hogy ebben az életszakaszban nagy hatással vagyunk mindannyian egy ilyen fiatalra, ahogy ránk is hatással voltak. A szüleink kevésbé. A tanáraink közül biztos vannak, akikre vissza tudunk emlékezni, hogy nagy hatással voltak ránk. Számos példa bizonyíthatja, hogy hányan választottak egy pályát vagy egy hivatást valamelyik kedves tanárjuk miatt, akire fölnéztek, akit emberként vagy szakemberként is tiszteltek, és még ennél is nagyobb a felelőssége azoknak, akik hitben előjárói ezeknek a tizenéveseknek. Én magam is jól emlékszem azokra az emberekre, akiket azóta szívembe zártam és nagyon megszerettem, akiket valamilyen módon, nem beszéltünk erről sose, de akiket a hitben az előjáróimnak tekintettem, vagy hogy egy kicsit hétköznapi vagy mai nyelvre lefordítsam, hogy jól emlékszem rá, hogy ők voltak azok, akikre fölnéztem. Na és most lyukadok vissza ahhoz a gondolatkörhöz, hogy miért is van szükségünk, ha úgy tetszik, modellekre vagy jó példákra. Azért, különösen ebben az életkorban, de később is azért, mert akár akarjuk, akár nem, mások hatással vannak ránk, és akikre fölnézünk, és akiktől sok mindent elfogadunk, azok különösen is hatással vannak a gondolkozásmódunkra, arra, hogy belül milyen gondolatokat táplálunk, és melyek azok, amelyeket elvágunk, amelyeket megerősítünk, és melyek azokat, amelyeket kizárunk az életünkből, és amelyeknek a kapcsán valamilyen emberekké leszünk. Talán ez egyikünk előtt sem titok, különösen a nálunk idősebbeket figyelve, hogy eljön egy olyan időszak, amikor az ember már nagyon nehezen változik, vagy talán egy időszak, amikor már igen-igen nehezen változik, vagy talán meg sem változik már. Nem csak a szokásaiban, hanem a gondolkodás módjában sem, és az életvitelében sem. Tehát ez az időszak rendkívül fontos, és ha úgy tetszik, az egyik. Tehát azt gondolom, hogy ha valamiben felelősséggel kell lennünk nekünk idősebbeknek, azok felé, akik tizenévesek, akkor ezt szem előtt kell tartanunk. Hatással vagyunk mindenkire, ezt tudnunk kell. Nem csak a hallgatóságunkra egy ilyen körülmény között, hanem hatással vagyunk a gyerekeinkre, akkor is, ha akarjuk, meg akkor is, ha nem. Jó hatással is lehetünk valakire, és ennek a nyomait felfedezhetjük. Mai napig is egy nagyon izgalmas felfedezésem volt ifi vezetőként. Akkoriban körülbelül kétféle táskatípust lehetett kapni egész Budapesten, bőrből. Az egyik egy álló, a másik egy fekvő formátum volt, ugyanannál a cégnél készült, és hát ebből a kettőből lehetett választani 1985 és 90 közötti időszakban. Úgyhogy mindenki ebből választott, aki ilyen táskát szeretett volna, de ez egy olyan megdöbbenés volt a számomra, hogy volt egy nálam néhány évvel fiatalabb csapat, akik egy ifinek a magja lettek, és akik közül a fiúk egyszerre csak ilyen táskát kezdtek el hordani, mint amilyen nekem is volt. És akkor egy idő múlva leesett a tantusz, hogy ez nem annak a jele, hogy csak ilyen táskát lehet kapni, hanem ez annak volt a jele, hogy ők valamiért példának tekintik az életemet, és benne a cselekedeteimet is. Nem akarok én ebből messze menő következtetést levonni, de lássuk ezeket a jeleket, hogy akik követnek bennünket, azok felé felelősséggel tartozunk. Rossz példát is tudok sajnos persze mondani. Volt egy időszak az életemben, amikor pipáztam, és nem dohányoztam, mert azt nem illik egy hívőnek. De a pipázás az ugye, ez egy olyan elegáns dolog, és olyan jó illat a dohánynak. És egyébként is olyan különleges ember lettem tőle, akire még jobban föl lehetett nézni, idézőjel bezárva. És egyszer a legjobb barátainknak a kisgyereke, aki akkor volt talán elsős vagy másodikos, a nagyobb testvéreivel egy ifibe jártunk, és Máté nagyon fölnézett a bátyjára is, rám is, ez úgy világos volt, nagyon szoros barátságban, imaközösségben voltunk a szülőkkel, és egyszer összetalálkoztunk az utcán, ő jött az anyukájával, én már sehol nem tudtam elrejteni a pipámat, és az a gyerek persze nálam sokkal fiatalabb volt, nem szólt az egy szót se, csak a tekintetében átsuhant valami olyan dolog, amit úgy mondanék ma, hogy úgy botránkozott meg bennem, az minden szónál többet mondott. Úgyhogy még abban az órában hazasiettem, és az összes pipámat, ami volt, összetörtem, mert megértettem, hogy az egész nem ér meg annyit, hogy egy ilyen gyerek megbotránkozzon bennem, és amikor Istenről beszélek neki, hiteltelenné váljon csupán csak azért, mert én szeretek pipázni. Mindannyiunknak vannak, ahogy mondtam is, felednivaló történetei az életéből, és vannak olyanok, amelyekkel Isten előtt is, ha úgy tetszik, szívesen dicsekedhet majd. És most Pálról és Timóteusról néhány szót. Tehát őket választottam példának, hogy egy kicsit lássuk, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet viszonyulnunk a nálunk fiatalabbakhoz. Pál nyilvánvalóan idősebb volt Timóteusnál, és ahogy ő viszonyul ehhez a munkatársához, az számomra nagyon megragadó, bátorító, és őszintén szólva, én magam is szívesen és gyakran hallanám valakinek a szájából azokat a szavakat, amiket Pál írt Timóteusnak, amit az előbb hallottunk az ige felolvasásakor. Fogok is itt néhány szóban, vagy néhány gondolatrészletben ugyanígy hivatkozni mind a két levélre, és most ezúttal nem arra tartalmára, amit ír, hogy hogyan tegyél a gyülekezetben, vagy hogyan működj ott, mint vezető, hanem olyan vers részletekre, amikről kevéssé sokat szoktunk beszélni, szeretnék néhányat felolvasni. Például rögtön az első levél bekezdésében ezt olvassuk, Timóteusnak, a hitben igaz fiamnak. Aztán másutt, a második levélnek az elején pedig így szólítja őt meg, Timóteusnak, szeretett fiának, írja már, mint Pál. Hogyan tekintett Pál apostol Timóteusra? Ha két szóban szeretném összefoglalni, akkor röviden ezt mondanám, hogy szeretettel és felelősséggel. Honnan veszem azt, hogy Pál szeretettel tekintett Timóteusra? Onnan, hogy úgy látom, hogy Pál fiának tekintette Timóteust. Miből derül ez ki? Például abból, hogy ír neki levelet. Nem tudom, hogy ti mennyi levelet írtatok a gyerekeiteknek, ha van itt közöttünk olyan, akinek van gyereke. Néha vannak olyan pillanatok, amikor az embernek nem szóban kell elmondani valamit, hanem le kell azt írni. Ahogy talán ez jobb példa, ugye a szerelmesek is írnak néha egymásnak levelet, akkor is, hogyha minden nap beszélnek egymással. És van, amit csak versben lehet elmondani, és másképp nem. Persze itt világos az a helyzet, hogy Timóteus és Pál nem lehetett mindig együtt, és a levél más részleteiből is kiderül, hogy nagyon jól ismerték egymást, és sok időt töltöttek el egymással, és az is biztos, hogy ez az apostoli levél, ez egy bátorítású és útmutatású szolgál Timóteusnak, de hát azért mégiscsak elgondolkodtató, hogy Pál veszi a fáradtságot, és ír egy olyan fiatalembernek, akihez egyébként nem sok köze van, tehát nem rokona, nem leszármazottja, nem örököse, ha úgy tetszik senki, egyszerűen csak egy hívő testvér egy gyülekezetből. Rendszeresen tanácsolja, ugye nem csak egy levelet olvasunk Páltól, hanem mindjárt kettőt is, amelyik Timóteushoz szól, tehát ebből még az is kiderül ráadásul, hogy Pál rendszeresnek gondolta ezt a lelki gondozói viszonyt ezzel a fiatalemberrel, ezzel a fiúval, rajta tartotta a szemét. És az első levél megszólításában pedig igaz fiának mondja őt, vagy ha úgy tetszik, én így fordítanám most egy kicsit szabadabban, hogy valódi fiának, az igazi fiának. Ugye Pálról úgy gondoljuk, hogy nem volt családja, nem volt felesége, nem voltak gyerekei, de ha úgy tetszik, Timóteusra úgy tekintett, mintha csak vér szerinti gyereke lenne, mint aki felé kötelességekkel van. Az, hogy igazi fiának tekinti, az azt is jelenti Pál számára, hogy mindent megtett érte, amit csak lehetett. A másik gondolat pedig, hogy szeretett fiának tekintette, hogy is mondjam, ez egy kicsit nehéz nekem elmondani azoknak, akiknek nincsen gyereke, hogy milyen az, amikor az embernek gyereke van, mert erről nekem is volt egy képem, mielőtt apa lettem, de azt is elmerem mondani, hogy én a mai napig is úgy tartom, hogy akkor lettem felnőtt, akkor léptem a felnőtt életszakaszba, akkor az első gyerekem megszületett. Az a nap volt a vízválasztó, tehát addig felelősséggel tartoztam magamért, attól kezdve felelősséggel tartoztam másokért, és csak utána magamért. Az, hogy Pál a fiaként tekint erre a fiatal emberre, az egy nagyon-nagyon erős elköteleződést jelent a részéről, és hogy fiának szólítja az is, mert hát hiszen most gondoljuk el, hogy ki az, akit itt közülünk egymás, ki az, akit én mondjuk a gyerekemnek szólíthatnék a hangját kivéve közületek, és ki az, aki közületek azt mondaná bárkinek itt, hogy hát te a fiam vagy, most az életkortól eltekintve is, ugye, mert ez kötelezettségekkel jár. Ez így átfut a fejemen, hogy sokan szoktak az autómban ülni, időnként stopposok, ismeretlenek, időnként munkatársaim, gyakran a feleségem, és bizonyára eljön az idő, amikor még mielőtt a saját gyerekeim ülnének a vezető ülésbe, el fog jönni az az idő, amikor mellettem fognak ülni a gyerekeim, és időnként eltűnődöm rajta, hogy egy olyan meredek helyzetben, amikor jön szembe valami kikerülhetetlenül, merre kéne rántanom a kormányt, jobbra vagy balra, ugye ha jobbra rántom, akkor engem talált el ide, ami szemből jön, ha balra rántom, akkor a mellettem ülő ülésen lévő fog megsérülni. És ugye az ember ugye eltűnődik rajta, hogyha egy vadidegen ül mellettem, akkor én azt hiszem, hogy a gyerekeimre gondolnék, és balra rántanám a kormányt, hogy magamat védjem. De abban biztos vagyok, hogy a saját gyerekeimért gondolkodás nélkül odaadnám az életemet. Tehát ez nem kérdés számomra ebben a pillanatban. És az, hogy Pál a fiának szólítja Timóteust, abban ez a gondolat is benne van, hogy akár kész az életét is odaáldozni, mindenre kész ezért a gyerekért, ezért a fiatalemberért, mindent kész vele közölni. Ez más részekből is nagyon világosan kiderül. Például a 2 Timóteus 1.6-ban azt olvassuk, hogy emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Aztán másutt is olvasunk felszólításokat, hogy erősödj meg, másutt bátorítja és vezeti őt, hogy legyen gondod önmagadra és a rád bízottakra. Sorolhatnám itt az igehelyeket vagy a verseket, amelyek ezzel kezdődnek. Ez nagyon személyes hangvételű ez a levél ilyen szempontból. Az embernek újból és újból az a benyomása, hogy Pál neveli ezt a fiatal embert. Úgy, mintha a saját gyereke lenne. Bátorítja, tovább viszi, ha kell, önfegyelemre inti, másút pedig nem hagyja, hogy elcsüggedjen, emlékezteti őt a korábban történt dolgokra, és így önt lelked belé. A második levélnek az első feléből kiderül, hogy jól ismeri a nagyanyját, az anyját, a családját, jól ismeri ennek a fiatalembernek az életének az előzményeit is, valószínűleg az ő személyiségét is, és a hitét is, erről az utóbbiról beszél is, hogy megismerte a Timóteusban lévő hitet. Ha úgy tetszik, Pálra tényleg úgy lehet tekinteni ebben a helyzetben, mintha az édesapja lenne ennek a fiatalembernek. Tehát itt egy fiatalabb hívő, munkatárs, akire Pál, akinek kisebb gondja is nagyobb lehetne ennél, mégis a fiaként tekint. Aztán azt is látjuk, hogy Pál mint szellemi örökösére is tekint erre a fiúra. Miből derül ez ki? A második rész, második levél első részéből a 14. versben például ezt olvassuk. Ezt mondja Pál Timóteusnak. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakó Szentlélek által. Ebből az egy kis fél mondatból, hogy a rád bízott kincset őrizd meg, sok minden kiderül. Például az, hogy Pál azt, ami számára a legfontosabb, ami a kincs az életében, a legnagyobb értéket, amiről tudja, hogy neki mi az élet, azt rábízza erre a fiatal emberre. Odaadja neki, ha úgy tetszik. A legfontosabb, amit adhat Pál, azt odaajándékozza ennek a fiatalabb embernek. Sőt, ebben a mondatban mintegy kifejezi azt is, hogy mindent oda is fog adni ezzel együtt, mint egy örökséget, és ráadásul bízik benne. Tehát most én kérdezem, hogy a saját lakáskulcsotokat kire szoktátok rábízni, a saját szüleire biztos mindenki, azért, hogy amikor nincsen otthon a nyári szünetben, akkor legyen, aki locsolja a növényeket. A szomszédra szerintem nem mindegyikünk bízná rá a lakáskulcsát, mert ez a szomszédoktól is függ, szomszédja válogatja. De hogy így nem mennénk ki a sarokra, és nem bíznánk rá bárkire a lakáskulcsunkat, és vele az értékünket, ebben egészen biztos vagyok. Ugyanígy gondolom azt, hogy az életünknek az igazi kincseit nem bíznánk rá akárkire. És ahogy el kell jönnie annak az időszaknak, amikor elég felelősség és bizalom lesz a saját gyerekünk iránt is, hogy az autókulcsot odaadjuk neki, ugyanígy el kell jönni annak az időnek, amikor a titkainkat, a kincseinket, az életmódunkat, a látásunkat, mindazt, amit értékesnek tartunk a saját életünkben, majd meg fogjuk osztani másokkal. És ez legyen előttünk egy minta, hogy Pál megosztja ezzel a fiatal emberrel ezt az értéket, nem csak az evangéliumról van itt szó, hanem minden másról is, amit Pál értékesnek tart az életében. Bízik benne, mert hiszen most gondoljátok el, hogy valahogy úgy tekint erre a fiatal emberre, akiről még hát nem lehet látni, lehet sejteni. Van perspektívája ennek, hogy ez a fiatal ember sokra fogja vinni a hite alapján, de hát azért még nem volt ez kipróbálva. Szóval Pál nem úgy vette föl munkatársnak, hogy muti az önéletrajzodat, meg a motivációs levelet. Aha, szóval dolgoztál már 6 gyülekezetben. Igen, hát abból 4-ben legalább 100-an megtértek, ez elég jó referencia. Na akkor most már jöhetsz hozzám is tanul a szövegapától. Tehát ez nincs benne, hanem egy olyan bizalom van Pál részéről, amelyik megelőlegezi, hogy ebből a fiatalemberből még lehet valaki. Emlékszem jól, hogy Balaton akaratján van egy kis nyaralónk, és az utca végében van egy gombának nevezett kis fűszeres boltocska, körülbelül olyan 400 méterre van tőlünk, nincs nagy útkereszteződés, semmi különleges, egy poros úton lehet odáig eljutni, nincsen messze tőlünk. Körülbelül 6 éves volt a hang, amikor először kapott egy pénztárcát benne, körülbelül 100 vagy 200 forinttal, ami ki volt számolva, hogy a 6 kiflire és az 1 liter tejre elég, megkapta a kis szatyrot, és elment a boltba. És előttem vannak ezek a pillanatok, amikor egyre többet lehetett rábízni. Több vásárlást is, több pénzt is, több önállóságot is, és ez így van rendjén. Ugyanígy azt gondolom, hogy akkor helyes, hogyha ugyanígy a nálunk fiatalabbakat, akiket vezetni szeretnénk, vagy akik ránk vannak bízva, szépen fokozatosan, de megterhelünk azzal a bizalommal, hogy belévetjük a bizalmunkat, hogy azt gondoljuk előre róla, feltételezzük róla, hogy meg fog tudni felelni ennek a feladatnak, és jól fog benne teljesíteni. Mindannyian jobban teljesítünk egy olyan helyzetben, ami kihívás a számunkra. Mindannyian vágyunk olyan helyzetekre, amiben többet feltételeznek rólunk, mint amit eddig letettünk az asztalra. Akinek ilyen főnöke van, az nagyszerű eredményeket fog hozni a munkáján is. Aki a saját gyerekét ilyen helyzetbe hozza, az azt fogja látni, hogy repül, mint egy madár. És aki vezetőként vagy idősebbként a nála fiatalabbakra úgy tud tekinteni, mint akikben látja a lehetőséget, hogy mivé lehetnek, az inspirálni fogja azokat, akik rá vannak bízva. Vajon merjük ezt megtenni? Vagy bujkál bennünk a féltékenység, hogy ez a gyerek tehetségesebb, mint én vagyok, és nagyobb lesz, mint én vagyok? Vajon bujkál bennünk a félelem, hogy nem engedem el a kezét, mert én tudom a legjobban, hogy mit kell tennie, és majd meg is mondom neki, és akkor így vezetjük hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy soha ne legyen önálló felnőtt, aki a saját lábán el tud indulni, és aki a saját gondolatai után tud menni. Ez mindannyiunk elé nagy kérdéseket tesz föl, mindannyiunk számára nagy kérdést tesz föl. Engedjük-e növekedni ránk bízottakat? Mert, és ez a harmadik gondolatom Pállal és Timóteussal kapcsolatban, hogy Pál úgy tekint Timóteusra, mint aki hitben társa, úgy tekint rá, mint leendő felnőttre, úgy tekint rá, mint aki látja, hogy mivé lehet Timóteus, és ezt feltételezi is róla. Az első levelének a 6. részében, a 11. versben ezt olvassuk, így szólítja meg Timóteust. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket, és tégy így és úgy. Te pedig Isten embere, Isten embereként tekint Timóteusra. Megismerte őt, megismerte a személyiségét, a körülményeit, az életmódját, a cselekedeteit, megismerte a hitét, de emellett, hogy megismerte őt, fel is vállalta. Azt gondolom, hogy az a kihívás, ami előttünk áll, akik idősebbeknek látjuk magunkat a következő generációnál, az egyik ilyen nagy kihívás az ez, hogy felvállaljuk-e őket. Vállaljuk-e őket úgy, ahogy vannak. Szántunk-e időt arra, hogy megismerjük őket, és ez gyakran fáradtságos és megterhelő, nem csak azért, mert ebben benne van az, hogy időnként vendégül kell látni őket, időnként az életünkből kell adni, az időnkből, ami nekünk is nagyon kevés van. Pál kész volt erre az áldozatra, tehát az egyik, hogy benne megvolt a készség, az előre eldöntött akarat, hogy ő a fiatalabb generációnak szeretne valamit adni. És mellette ott volt az a felismerés is, hogy Isten ezt a fiatal embert valamire bízni fogja. Tehát a másik, hogy lássuk meg, hogy ki van ránk bízva. Én gondolom, hogy nem mindenki. Tehát még mielőtt megrettennénk ettől a feladattól, hogy végignézzünk egy közösségen, és úgy gondoljuk, hogy itt van 28 ember, aki nálunk fiatalabb, és akinek mondhatnánk valami bölcset, akit tanácsolhatnánk. Mielőtt megrettennénk attól, hogy 28 gyereket örökbe fogadjunk, inkább azt lássuk meg, hogy lehet, hogy csak egy vagy néhány lesz közülük, akit igazán napról napra számon tartva kell vezetnünk, és majd aztán lesznek mások, akik csak egyszer-egyszer jönnek oda hozzánk kérdéssel, vagy lesznek mások, akik másokra lesznek bízva, ha ez a gondolat bennünket jobban megnyugtat, de vajon ez az egyik kérdése Istennek felénk, hogy felvállaljuk-e mi ezt? Mert ha megvan bennünk a készség, hogy másokat vezessünk, másokra a fiainként tekintsünk, akkor fel is fogjuk ismerni, hogy ki az, aki ránk bízatik. Pál nem csak felismerte, hogy Timóteusból ki lehet, hogy Isten mit gondol Timóteus felől, hanem fel is vállalta ezt a feladatot vele kapcsolatban. Nem várt érte elismerést, nem várt megbecsülést, sehol nem olvassuk róla, hogy de Timóteus, majd emlékezz meg a gyülekezet előtt, hogy mennyi mindent tettem érted, és a márványtábláról se feledkezz el. Ezt sehol nem olvassuk, és sehol még a sorok közül sem látszik, hogy Pálban valaha ilyen indulat lett volna. És ez a gondolat, amivel szeretném zárni a mai áhítatot, az itt van, ez egy kérdés, hogy de akkor miért tette mindezt Pál? Miért fogadta örökbe Timóteust? Miért bánik úgy vele, mint a szeretett fiával? Miért igyekszik neki mindent odaadni? miért hoz ennyi áldozatot érte, mindezt miért teszi meg. Miért vállalta mindezt Pál? Mert látta, hogy Isten őt hasonlóképpen fogadta fiával. És aki közülünk ezt valaha átélte, hogy én rólam Isten az egész életemben gondoskodni akar, hogy engem nevelni akar, mert az nekem jó, hogy azt akarja, hogy szányra keljek, és az életem tele legyen tartalmas cselekedetekkel, aki átéli azt, hogy Isten mindent kész megtenni értem, és Jézusban jobbra fordította a kormányt, és vállalta a halált is, aki ezt átéli, abban ott van az elkötelezettség, hogy én is tartozom. Istennek tartozom, de azoknak is tartozom, akik még ezt nem tudják. Hiszem, hogy Pálban ez a hála, ez a hálából fakadó szeretet munkálkodik Timóteussal szemben is, mert felismerte, hogy Timóteus az ő fogadott fia. Mit mond Timóteusnak? Az első levél negyedik részében hívót felolvasom. Így biztatja. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Bárcsak így tudnánk példái lenni azoknak, akik ránk bizatnak, akik nálunk fiatalabbak a következő generációnak. Uram, melyikünk merné összehasonlítani magát Pál apostollal? Melyikünk merné gondolni magáról, hogy valaha is ilyen példa lesz mások számára? De te megteheted, hogy nálunk fiatalabbak téged lássanak meg az életünkben. Te megteheted, hogy bizalom ébredjen a szívükben, és nem a mi szavunkra, hanem a te hívásodra higgyenek neked. Te megteheted, hogy az a sok fáradtság és szeretet, amivel igyekszünk őket hozzád szeretni, annak legyen gyümölcse. Szeretünk téged, és ezt te jól tudod, Uram, add meg, hogy a te munkálkodásod nyomán az életünknek legyenek ilyen gyümölcsei. Köszönjük, hogy bízol bennünk, és így bízol ránk fiatalabbakat, talán gyerekeket is egyszer. Köszönjük, hogy ilyen nagy felelősséget mersz a kezünkbe, a szánkba adni, hogy rólad beszéljünk másoknak. És ugyanakkor hisszük azt is, hogy végül is ez te rajtad múlik, hogy hogyan munkálkodsz másokban. Adj nekünk elég szeretetet és felelősséget hordozni másokat.
Amen. Rendhagyó módon most mi állunk itt, felkértük magunkat, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtuk a meghívást, és megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Igen, azért lett ez így, mert hát végigpörgettük magunk előtt, hogy most egy-két nap alatt, ami rendelkezésünkre áll, kit lehetne felkérni arra, hogy aki sokat foglalkozik nála fiatalabbakkal itt a gyülekezetben, hogy készüljön fel, és úgy gondoltuk, hogy senkit nem akarunk túl kellemetlen helyzetbe hozni, és végül is végig gondolva, hogy hány helyen találkozunk nálunk fiatalabbakkal, úgy gondoltuk, hogy bár még mi is sokaknál fiatalabbak vagyunk, vagy talán éppen ezért tudunk egy pár szót erről mondani, hogy ez a mi életünkben hogyan van. Én hadd kezdjem, egy ilyen szimbolikus tanári noteszt tartok a kezemben, sokaknak izzadni kezd a tenyere Szentendrén, mikor ezt a noteszt meglátják. Most nekem izzad, hogy itt a kezemben tartom előttetek. Négy dolgot írtam fel, hogy miről, vagy hogy hogyan találkozunk a fiatalokkal. Ugye kezdődött az egész azzal, hogy mindkettőnknek van fiatalabb testvére, Dórinak egy öccse van, nekem két öcsém van és egy húgom van. Húgom a legidősebb, öcsém a kisebbek. Mindketten elmondhatjuk, hogy az egyik öcsénk, nekem az egyik, Dórinak az egyetlen, ő már Istenben is öcsénk, és Istenben is, Jézusban is testvérünk, hiszen átadták szívüket az Úr Jézusnak, mi legnagyobb boldogságunkra. Aztán olyan nagyjából 4 évvel ezelőtt kezdtünk itt a gyülekezetben forgolódni, csetleni, botlani inkább a fiatalok között. Aztán Dóri 2 éve, én idén kezdtem tanítani elég sok nálam fiatalabbat. Én több száz, szám szerint 350 fiatal ember tanított Szentendén, Dóri kicsit kevesebbet itt szemben a zeneiskolában, és ott Kori kezében van a fiunk, aki pontosan, majdnem pontosan 2 hónappal ezelőtt született. Pontosan 2 hónappal ezelőtt, és ő is fiatalabb nálunk. Tehát 4 területen. És hát mindehhez hozzájön a saját fiatalságom, hogy én magam is sok embernél fiatalabb vagyok, és sokan úgy bánnak velem, és úgy találkoznak velem, mint náluk fiatalabbal. Főnököm itt a gyülekezetben, akik előttem járnak, akikre én is, ahogy Siegfried mondta, akikre én felnézek, akik hídben én előttem járnak. És hát nem beszéltünk össze vele, én közbeni Dórival időnként egymásra néztünk, hogy hát elég sok minden volt, ami Siegfried tanításából előjött, amit én is ide feljegyeztem magamnak, de nem baj, mert ez azt bizonyítja, hogy ezeket a dolgokat nem mi találjuk ki, hanem ezek így igazak, és hogyha az ember megéli, akkor megtapasztalhatja ezeknek az igazságát. Mire tanít Isten? Így szedtem össze, mire tanít Isten azon keresztül, hogy fiatalokkal, nálunk fiatalabbakkal hoz minket kapcsolatba. Isten országa élőkövekből, Istennek az országa, mint egy ház élőkövekből épül, és pontosan azokat használja építő munkásul, akik az egyik generációt a másikra ráépítik, akik a fiatalokkal foglalkoznak. Úgy látom, hogy sokan, akik nem foglalkoznak gyerekekkel vagy fiatalokkal, nem látják még ezt, vagy akik maguk is fiatalok, és még nem foglalkoznak ilyesmivel, hogy mennyire fontos az, hogy mint egy sorkő ráépüljön az egyik generáció a másikra. És csodálatos dolog, hogy Isten ebben felhasznál minket. Nem tudom, mert ki mondta ezt a hasonlatot, hogy mint a kisgyerek megy a homokozó vödrével, amikor a papa építkezik és talicskázza a betonhoz a kavicsot, és én is viszem a kis homokozó vödrömben a kis homokot, én építem a házat, és apa segít. Én építem az ifit, és Isten segít, én itten szolgálok, és látom, hogy Isten munkája végbe megy, és hajlamosak vagyunk ebben persze magunk munkáját látni, de csodálatos azt látni, ahogy a fiatalokban felépül a jövő, és megérteni azt, és akkor értettem ezt igazán, amikor én kezdtem fiatalok között szolgálni, hogy olyan lesz ez a gyülekezet évek múlva, olyan lesz ez a világ, vagy ez az ország évek múlva, amilyenné azok teszik, akik a fiataloknak a szívét formálják, mert ők lesznek az ország, ők lesznek a gyülekezet, ők lesznek ez a világ. Akkor, amikor majd ők fölnőnek, és a saját fiataljaikat, a saját gyerekeiket fogják benne nevelni. És ez tanítványképzés szónak a Jézus értelmében. Tehát Jézus azt mondja, hogy, és nem fog még egy tanítást elmondani, most hamarosan befejezem, megígérem, hogy Jézus azt mondja, hogy tegyétek őket tanítványokká, nem pedig azt, hogy tegyétek tanulókká. Azt is olvasom, hogy az igazi mester az az, aki maga is mestereket nevel, nem pedig tanítványokat. Tehát, hogy neveljétek őket olyanokká, akik aztán maguk is majd fölnevelnek egy újabb generációt, és így tovább. A másik dolog, hogy meg lehet tanulni azt ebből, és én is igazán akkor tanultam meg, hogy hogyan türelmes és hogyan szerető velünk Isten, amikor nekem kellett elkezdeni nálam fiatalabbakkal, vagy rám bízottakkal türelmesnek lenni. Amikor látom azt, hogy mennyivel nagyobb Isten nálam, és mennyivel vagyok én nagyobb azoknál, akiket én tanítok. És hogy vagyok én türelmes azokkal, akiket én tanítok, és hogy türelmes velem Isten. Hogy vezet engem Isten sikerélményeken keresztül egyik lépésre a másikra, hogy látom, hogy építem a házat, és Isten segít, pedig tudom, hogy nem én teszem, hanem Isten, és hogy tudok én ilyen sikerélményeket adni azoknak, akik nem vannak bízva, hogy lássák, hogy igazából ők csinálják, tudom, hogy én kellek hozzá, de mégis, ahogy Siegfried mondta, hogy szárnyakat adni. És ebben nagyon jól meg lehet ezt tapasztalni, hogy Isten hogyan bánik velünk, és milyen türelmes velünk. Aztán, amikor én fiatalabb voltam, és ami az engem nevelőknek nem nagyon ment, vagy legalábbis én úgy éreztem, az ez, hogy hagyni kibontakozni azokat, akik fiatalabbakat, hogy engedni őket sikerélményhez jutni, engedni őket megtapasztalni, hogy ők maguk képesek valamit megtenni. Ebben sem beszéltünk össze, de ez is nagyon fontos a számomra, és ide föl is írtam. És a legnehezebb dolog, végignézni, hogy valaki rosszul csinálja azt, amit te pontosan tudsz, hogy hogyan lehetne jól csinálni. De pont így lehet valakit megtanítani valamire, hogy végignézed, segítesz, hogyha tudsz, de hagyod, hogy ő megcsinálja. És hát Isten pont ezt teszi velünk, hogy hagyja, sokszor végignézi, hogy járjuk a magunk útjait, nálam is sokszor végignézi, de mennyivel türelmesebb és mennyivel kedvesebb ő velem, mint amilyen én vagyok azokkal, akik rám vannak bízva. És végül az utolsó dolog, ez is elhangzott, hogy mindannyian példa vagyunk valaki előtt is. És nekem nagyon sokat formált az életemen az, amikor ráébredtem arra, hogy vannak a gyülekezetben olyanok, vannak a családomban olyanok. Vannak, az első ilyen a testvéreim voltak. A megtérésem után az első dolog volt, mikor először is, hogy a megtérésemkor történt ez, amikor megértettem azt, hogy Isten így bánik velem. Hogy félrehúzta a kormányt. Hogy ő odaadta a legdrágábbat értem. És aztán fokozatosan rájöttem, hogy ezért hálából én is adhatok. És például adhatom azt, hogy a testvéreim előtt példa lehetek, és ezzel segíthetem a szüleimet. Ezzel segítenem a testvéremet, és ezáltal én magam gazdagodom. És ez egy nagyon fontos lépés volt az életemben, amikor megértettem, hogy akár akarom, akár nem, engem utánoznak. Hogyha én cigizek, ahogy ezt tettem 10 éves koromban, akkor a tesóim is ezt fogják utánozni, mert azt fogják gondolni, hogy ez így a menő, meg így a helyes. Hogyha én rondán beszélek, akkor a testvéreim ezt fogják leutánozni. Hogyha én tiszteletlen vagyok a szüleimmel, és egy héten egyszer nézek haza, akkor az öcsém, mikor 16 éves lesz, egy héten egyszer fog hazanézni. Ezt azoknak is mondom, akik öcsök, meg bátyak, meg hugok, meg nővérek, és mindenkinek mondom, hogy mindannyian példa vagyunk valaki előtt. Mert mindenki találhat olyat, aki őt tekinti példaképnek. Szavaim, tetteim, az emberekkel való bánásmódom, azok mind beszélnek valamiről, és az lenne jó, hogy mi, akik itt vagyunk, tudnánk ezekkel a dolgokkal, akár fiatalként, akár idősként, tudnánk Jézusról beszélni. Ahogyan Isten velünk, Jézus által beszél, Jézusról beszél minden, amit Isten velünk tesz, Jézuson keresztül beszél, az lenne jó, hogyha mi is tudnánk így Jézusról beszélni. Nem szeretném tovább bonyolítani ezt a dolgot, úgyhogy átadom a szót Dórinak, aki remélhetőleg nálam gyakorlati módon fogja megközelíteni, mint gyakorlati ember, és elmondja a saját tapasztalatot.
Ha példáknál tartunk, akkor én kilépek a saját rendszeremből, nálam ugye a rendszer az úgy szokott kinézni, hogy elkezdődik valami rendszerben, és aztán így fölborul az egész, és lesz belőle egy ilyen spirál, na mindegy. Tehát akkor kilépek ebből a rendszerből, és elmondom, ami a példaképhez tartozik, hogy az öcsém nagyon aranyos volt a múltkor, megjegyezte, hogy hát ő azt hiszi, azért nem talál magának társat, mert olyan keres, amilyen én vagyok. És ez azt mutatta számomra, hogy Isten nagyon sokat változtatott rajtam is, és ő azt keresi másban, amit bennem lát, de nem erről akarok tulajdonképpen beszélni, csak egy példa, a példaképről jutott eszembe, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Arról beszélnék, hogy kívül mi látszik abból, hogy Isten valamit elkezdett az életünkben. Volt nekem is egy megtérésem, amikor konziban végzős voltam, az előtti nyáron, és Isten nagyon komolyan megérintett a tekintetben, hogy az idő véges pont a konzi utolsó évében volt egy évfolyam társam, aki egyik pillanatra a másikra tragikus hirtelenséggel hunyt el egy autó balesetben, és onnantól kezdve érzékelem én azt, hogy Isten felelősséggel terhel bennünket. Felelősséggel vagyunk nem csak a nálunknál fiatalabbak felé, hanem a nálunknál idősebbek felé is nyilvánvalóan, de ahol mi találtunk szolgálatterületet, az a nálunknál fiatalabbak. És az, hogy Isten indította bennünket arra, hogy mindenféle ilyen dologban részt vegyünk, meg ráterhelte a szívünkre azt, hogy az ő szavát, az evangéliumot vigyük más emberek közé, az bizonyára egy sok tapasztalat is, ami megmutatta, hogy nekünk ezt kell tenni, de ő beszélt velünk az igény keresztül is. No, tehát az, hogy az idő véges, az engem elvezetett a Szentírás Szövetségbe, ahol akkoriban ifjúsági vezetőket képeztek ilyen iskolai csoportokba. Én részt vettem egy ilyen képzésen, és elindult a Fonziban egy bibliakör, amiben sokan járnak azóta is, most éppen nem tudom már, hol tart az ügy, majd pedig a Zeneakadémián alakult egy másik bibliakör, úgyhogy az, ami látszik kívül, az, hogy körülöttünk valahogy összegyűlnek az emberek, és hallgatják Istennek az igéjét, és nem miattunk, hanem azért, mert Isten elkészíti a helyet, az időt és a szíveket arra, hogy hallják az ő evangéliumát, és hát elkészített meg, elhívott bennünket arra, hogy tegyünk valamit az ügy érdekében. Mindebből az is látszik, hogy pontosan tudom, hogy nem véletlenül vagyok valahol. Nem véletlenül jártam a Konziban, nem véletlenül jártam a Zeneakadémiára. Nyilván az is ott volt, hogy kellett egy szakma, vagy egy diploma, amivel megélhetni lehet, vagy meg lehet élni. De emellett az, hogy oda jártam, az azt is jelentette, hogy nekem feladatom volt Istennek az igéjét hirdetni, és bár kevésbé érzem, hogy miért vagyok pont itt a zeneiskolában, miért itt tanítok, mert túl sok lehetőségem Isten szava hirdetésére nem volt, de mégis az indulat, amit Krisztustól tanulhatunk, meg azok a tulajdonságok, azokkal felvértezve lehetett tanítani ott is, és hát ennek következménye volt sok személyes beszélgetés tanulókkal, akik megérezték, hogy valóban érdekel engem az, hogy mi van velük, és nem átsiklom az ő személyiségük felett, és nem csak ilyen tanítandó tárgyaknak tekintem őket, amik majd, ha beléjük töltöm a tudást, akkor majd valahol kijön belőlük, és számon kérhetem azt, amit megtanítottam, hanem valódi embereknek, akiknek valódi problémáik vannak, és hát ez az, hogy tényleg érdekelnek az emberek, ezt biztos, hogy Istentől kaptam, és sokszor nagyon fontos beszélgetéseknek lehetek tanulja, amik tulajdonképpen Isten és emberek között zajlanak. Ezen kívül egyébként a zeneiskolában tavaly egy másik hívő tanárra karöltve szerveztük meg a karácsonyt, a karácsonyi koncertet a zeneiskolában, és hát akkor azért eléggé jól lehetett valamilyen formában énekkel ezzel azzal bizonyságot tenni. Volt egy hozománya, hogy az igazgatónő megkérdezte, hogy ezt mi ennyire komolyan gondoljuk-e. Hát mondtuk, hogy igen. És nem tudom, hogy azóta játszódott-e ő benne le valami, de legalább tudja, hogy mi ezt valóban komolyan gondoljuk. Igazából tehát, amit el akartam mondani, az az, hogyha Isten bele nyúl az életünkbe, és fontossá teszi, hogy az ő szava hirdetve legyen, és az életünkben fontossá tette, akkor a körülöttünk lévő világ az megváltozik. Megváltozik úgy, hogy Isten igéje köré gyűlnek emberek, megváltozik úgy, hogy valóban oda tudunk figyelni másokra, és nyilván nem csak körülöttünk a külső világ változik meg, hanem mi magunk is megváltozunk. Tanít bennünket Isten az ő türelmére, tanít a szeretetére, és velünk van a kegyelme minden nap. Úgyhogy azt kívánjuk, hogy a ti életetek is így változzék, és legyen benne az az élet, amit Istentől kaptatok, és legyen az továbbadható másoknak is. Úri nagyságát mondjuk el közösen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket,
az meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Fennállva fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.